Hát javítani fogok, mert ebből baj lesz, ha hazamegyek, hogy igazgatónak jelentenek be, vagy így konferálnak be. Én kulturális menedzser vagyok, főigazgató helyettes, ezért már egyébként többször leharapták a fejem. Nagyváradon. Még mielőtt elkezdeném a bemutatóm, elmondanék egy történetet, csak egy pillanat, hogy tegyem be a képeket is. Talán olyan másfél évvel ezelőtt történt az eset. A feleségemet várva az autóban egyszer csak sírva ül be. Nem tudtam, hogy mi a baj. A kisgyermekkel ültünk, vártuk, visszaszaladt a babakocsiért. És amikor beül az autóba, akkor azt mondja, hogy Zoli, képzeld el, hogy ott állt egy idős bácsi az épületünk előtt, és nézte az ablakokat, olyan 93 éves körüli volt egy fiatal asszonya, és hát megkérdeztem, hogy miben segíthetek. És azt mondja, azt válaszolta az idős bácsi, hogy hát ebből a házból vittek engem el, mikor gyerekek voltunk Auschwitzba. És beengedte a feleségem ezt az idős bácsit, átölelte, sírva fakadtak, mind a ketten, és megszűnt ez a kapcsolat. Igen, ám, de 2 évre rá, ez nagyon érdekes ez a történet, szinte csoda, hogy a feleségem egyébként fuvola művésznő, és a Filharmóniában egy nap egy idős bácsi jön, mint karmester, és hát ismerős volt a feleségemnek ez az idős bácsi, és a folyosón beszélgetve felmerült, hogy nem ön az, aki 2 évvel ezelőtt beengedett engem ebbe a házba. És mondta, hogy igen. És akkor újra összeölelkeztek, újra sírás, és meghívtuk vacsorára ezt az idős bácsit, akit Róth Jánosnak hívnak. Amiközben vacsoráztunk és beszélgettünk, azt mondta, olyan jól érzem magam itt, és olyan jól esik újra a Peceparti Párizsban lenni. És akkor én kérdeztem, hogy miért mondja ez az idős bácsi a Peceparti Párizst? Miért említi? Miért, hogy maradt még mindig meg? Egyáltalán Adi miért nevezhette el? És azt mondja, hogy Zoli, képzeld el, hogy amikor én fiatal voltam, és gyerek, akkor nem voltak idős emberek. Úgy kell tudni, hogy kb. 45 éves volt az idősebb. Lüktető város volt Nagyvárad. Fiatal város volt Nagyvárad. Adi korábban is azt mondja, hogy ifjoncok voltak, tanulók, egyetemisták, jogot végzett emberek, akarni vágyók voltak, és 45 év felettiekből nagyon kevesen voltak. A vérvárosa volt. És aztán mesélte, hogy ez a ház, amiben most itt lakunk, éppen az is kiderült, hogy a Pollár családnak volt a lakása. Nem tudom, hogy mennyire mond valamit a Pollár család, ő a Bodega, tehát 2 kávéház volt, amit Adi nagyon szeretett, az Emke volt és a Bodega. Nos, hát a Bodega úgymond tulajdonosának a házában lakott ez a bácsi, amiben mi is most lakunk. Ez így zárójelben. Most azért is mutatom ezeket a fotókat, mert ebből is lehet érezni, hogy az a Nagyvárad, amelyet Adi ismert, és amelyet Róth János is, hogy nézett ki. És én nem arról fogok most beszélni, hogy Adi életében mik történtek, hanem inkább az utána következő időről. A 20-as évek igen sok megpróbáltatást hozott a város magyar kulturális élete számára. Ennek ellenére szinte hősies erőfeszítésekről számolhatok be. A felmérések szerint 1919 és 1940 között 147 lap látott napvilágot. Közülük azonban csak néhány bizonyult tartós életűnek, így a Fehér Dezső és Hegedűs Nándor által szerkesztett Nagyvárad és a Nagyváradi Napló. Ezekben a kiadványokban számos váradi párcium, illetve erdélyi író is teret kapott. 1922-től kezdve ismét működhetett az egy időre felfüggesztett Szigligeti Társaság. Ennek köszönhetően jelent meg 32-ben a fiatal írókat bemutató 10 tűz című antológia. Ebben debütált a Várad hagyományait elkötelezetten gondozó későbbi budapesti publicista Rufi Péter is. 1931-ben Berde Mária, Tabéri Géza és Szántó György indította el az Írás című szépirodalom és művészeti hetilapot. Ugyanebben az esztendőben Berde Mária, Tabéri Géza, Károly Sándor, Olosz Lajos és Szombati Szabó István alapították meg az Erdélyi Magyar Írói Rend emilyen nevű írói közösséget. Tabéri a Helikon írói közé tartozott. Publicisztikájában a polgári radikalizmus eszmét vízhangozta, írói munkásságának mondjuk így szakrális centrumát Ady Endre költészete jelentette. akinek váradi kultuszát mindenek előtt az ő áldozatos munkája alapozta meg. Nem csak számtalan írásával, hanem az Ady Endre Emlékmúzeum létrehozásával is. Erre az eseményre egyébként vissza fogok mindjárt érni. Adit már a váradi éveiben bizonyos nimbusz vette körül, ami magyarázható a város és a költő különös kapcsolatával. Amikor 1903-ban kilép a szerkesztőségből, egy cikkben elbúcsúzik a Nagyváradi Napló olvasóitól, ebben kijelenti, hogy megtart magáénak, ha akar, ha nem, ez a csodálatosan ható, intelligens, modern Nagyvárad. Hazavágyódva és hálásan fog gondolni mindig ide. És ez történt. Sosem szakadt meg a kapcsolata a várossal. Kimagasló ünneplésben volt része a későbbiek folyamán is, például 1908. szeptemberében, amikor bemutatták az antológiát, több száz váradi előtt ünnepelték Lédával. Még a karzat is tele volt. Van, aki szerint 6-700 ember zsúfolódott be a városháza dísztermébe. Klasszikus értelemben a halála napjától számítjuk az ő váradi kultuszát. Amikor megjött a híre január 27-én, hogy meghalt, a városházára és a vármegyeházára kitűzték a gyászlobogót. Fekete zászló a megyeházán címmel számol be erről az egyik napilap. A gyász bús madara repült a vénház ereszére. Nem azért, mert a bihari nemes ura kúriája valahol ravatalt ácsolnak, de nem is azért, mert a kaszinó kártyaszobájából elment valaki az ősök kriptájába. Ez a fekete zászló több, mint a gyász szimbóluma. Ez a fekete zászló ma több, mint a gyász szimbóluma. A maga vigaszhatatlan színével szíveket dobogtató híradás harsogó jel az új időknek. A vármegye megbecsülése ezentúl nem csak az urambátyámokat és a földesurakat és a szolgabírákat fogja illetni. Dr. Kac Béla kormánybiztos ma reggel intézkedett, hogy Ady Endre halála alkalmával tűzzé ki a vármegyeházára a gyászjelét. A váradi sajtó mindegyik lapja megírta a január 28-ai számában a hírt. A Szabadság egész oldal szentelt a gyásznak. Ezekből az anyagokból az is kiderül, hogy Nagyvárad város tanácsa rendkívüli ülést hívott össze. Rimler Károly tartotta a gyászbeszédet. Még ugyanaznap délután a Nagyváradi Újságírók Egyesülete rendkívüli közgyűlést hívott össze, ahol hiánytalanul megjelentek a tagok. Fehér Dezső vezette a rendkívüli ülést, beszédéből idéznék egy részt. A magunkénak, Váradnak vallottuk büszkén, kérkedve Ady Endrét, amíg élt, a gyászból, a fájdalomból is magunknak kérjük a legnagyobb részt, és hogy soha el ne veszítsük azt a varást, amely tetre, hitre búzdított valamennyiünket, őrizzük meg emlékét ebben a városban, mely maradjon mindig minden időkön át Ady Endre városa. Tegyünk esküvést, hogy Ady Endre emlékét egy itt, Váradon emelendő szoborral örökítjük meg. Vigyázni fogunk a strázsán. Az ő váradi szobrának fényével, melyet besugaraz, az ő haló porából is mindig megelevenedő emléke. Ugyanezen a gyűlésen többek között megfogalmaztak a korszokásai szerint egy gyásztáviratot. A vér és arany városa, amely korán magához emelte a költőt, és nem csak hatalmas érvényesülési kört biztosított neki, de ihlettel, hangulattal, hatalmas impressziókkal segítette szágybontogatásánál. Ma lesújtott gyászban áll a ravatal mögött. Ugyanezen a gyűlésen határozták el, hogy küldöttség megy Budapestre, a temetésre. Ebben Fehér Dezső, Pap Jenő és Nagy Mihály vett részt. Azt a javaslatot is megfogalmazták, hogy a Szent János utca ezentúl Ady Endre nevét viselje. Egyébként az Ady Endre elnevezést, az átnevezést az utcának csak 1990-ben hozták létre, vagy jött létre. A szobor 1957-ig kellett várni. Az Újságíró Egyesület emlékezetén megkezdték a gyűjtést az Ady szobor javára. Megmaradt, hogy aznap ki mennyit adományozott a Magyar Általános Hitelbanknak hitelbankban elhelyezett alapszámára. Wertmeister Viktor 1000 korona, Nagyváradi Újságírók Otthona 1000 korona, Fehér Dezső 50, Nagy Mihály 200, Hegedűs Nándor 200, Katona Béla 200, Pásztor Ede 200, Zsolt Béla 150, Marót Sándor 100, Pap Jenő 100, Ötvös Béla 100, Tabiri Géza 100, Tibor Ernő 100, és így tovább. Összesen 5150 korona gyűlt össze. Később már 1920-ban, amikor Octavian Goga választási körúton megfordult Váradon, a sajtó megírta, hogy jelentős összeggel támogatta a szobor alapítványt. Csak az impériumváltás, az infláció miatt a szobor alapban gyűlő pénz értéke annyira lecsökkent, hogy amikor 1924-ben volt az Érmincent és Zilahi aranylakodalom, és az első országos Ady ünnepség, akkor a váradiak, Fehér Dezső és Tabiri Géza egyébként itt jelen volt, a megmaradt pénzből egy pár míves karikagyűrűt ajándékoztak az Ady szülőknek. Miután átadták a gyűrűket, s leleplezték a ház falán az emléktáblát, elsőként Tabéri mondott a holnap városa nevében üdvözlő beszédet, melyben a magyar Betlemnek nevezi Érmincentet. A gyűjteménynek helyszínt biztosító épületéről fogok most beszélni egyébként, és akkor most térjünk is át. Képekben is. Intézményünk székhelye az egykori, a múlt századforduló igen népszerű kávéház épülete, amit a bérlő Müller Sámuel után a Váradi a kis Müller-ájnak emlegettek. Az 1869-ben a Vármegyháza előtti téren épült kioszk mai formáját az 1895-ös átépítés során nyerte el. A kiválasztás alapjául az a tény szorgált, hogy ez a kecses széles teraszú lokál a fiatal Adi egyik kedvenc tartózkodási helye volt, ahol nem csak szórakozott és fogyasztott, de a kor szokásaihoz megfelelően alkotott is. A hagyomány szerint jó idő esetén a terasz jobb oldali sarkában állott a megszokott asztala, amin sok cikkét vagy riportját megírta, miután a megyeházán, illetve a szemben lévő törvényszéken adatait összegyűjtötte. A nagyváradi Adi Endre Emlékmúzeum 1955. november 26-án nyitotta meg ünnepélyesek keretek között a kapuit. Ez az esemény nem a véletlennek volt köszönhető, figyelembe véve a költő kivételes szoros kapcsolatát a városunkkal. Az itt töltött esztendők meghatározó jelenségűeknek bizonyultak személyiségének kialakulásában, ezért szoktuk némi túlzással Váradot Adi szellemi szülőhelyének is nevezni. Nagyváros, a nagyváradi napló volt életemnek és energiának tetője, jelentette ki maga a költő egyik 1912. október 33-án közölt írásában. Visszatérve egy pillanatra a nimbusz kialakulására, Nagyváradhoz kötötte Adit nagy szerelme. Ugye mindenki nagyon jól tudja, hogy Léda volt. Az itt szerzett nagyszerű barátok, a holnap irodalmi mozgalom dicsőséges korszaka, közismert tény, hogy az Adi kultusz ápolásában Nagyvárad mindig az élen járt. 1919. februárjában itt alakult meg az első Adi társaság, melynek célkitűzései közt a költőre vonatkozó dokumentumok, relikviák gyűjtése és szoborállítás is szerepelt. 42-ben a város vezetése közpénzen megvásárolta a Rozsnyai Kálmány nevezetes Adi gyűjteményét egy emlékmúzeum létesítése céljából. A háborús események nem csak elódázták a terv megvalósítását, de a városházán őrzött gyűjtemény is komoly veszteséget szenvedett. A Nagyváradi Tartományi Néptanács 1955. januári határozata jogi alapot teremtett az emlékmúzeum létrehozására. Időközben a Kulturális Minisztérium döntése révén nagyvára került az a Zilahi Adi gyűjtemény is, azaz a levelesláda, amit a költő édesanyja ajándékodott Adi egykori gimnáziumának. A múzeum kiharcolója majd őre egészen 1958-ban bekövetkezett haláláig Tabéri Géza volt. Itt érte a halál is. Íróasztalára borulva találta meg egy sor katona, aki a múzeumot jött látogatni. Az elbeszélések szerint Adinak tulajdonított íróasztala mellett. Az emlékmúzeum előtti park közepén lévő Mária mennymenetele szobrot 1960. augusztusában a Városi Néptanács utasítására talapzat felső részével együtt a Barátok templomának udvarára szállították, ott látható ma is. A szobor talapzatának alsó részére Vetro Artúr alkotását, Adi Endre mellszobrát helyezték. És akkor itt nagyjából lehet látni ezeken a kivetített képeken, hogy Tabéri Géza, amíg vezette a múzeumot, hogy állt a kiállítás, milyen kiállítás volt. Egyáltalán ő hogy gondolta, milyen képeket és milyen könyveket tett ki. Meg kell jegyeznem, hogy Tabéri Géza után még voltak rövid ideig vezetők, így volt egy hölgy is, majd aztán jött a Fekete Attila, ő sem tartott sokáig, hát nem vezette nagyon sokáig a múzeumot. Mindenről vannak dokumentumaink, hogy abban az időben hogy vezették a kiállításokat, majd aztán jött Tóth István, aki hosszabb ideig, innen ment nyugdíjba, és aztán következtem én. Ezt azért fontos megjegyeznem, mert Adi kultusza és a nagyváradi Adi Endre Emlékmúzeum halványult, méghozzá igen erősen. Tulajdonképpen nem is nagyon lehetett már hallani, hogy mi is. Egyáltalán mi van az Adi Endre Emlékmúzeumban? A Dénes Zsófia volt még, aki úgymond kutatott ebben a múzeumban, amikor a Házaképp szeretek című kötetét írta, sőt olyannyira végigjárta Adi és Léda közötti úgymond általuk járt és kedvelt helyeit, hogy kezébe került egy a Fehér Dezsőnének egy kézirata, mert ő megkezdett írni egy könyvet, egy kétkötetes könyvet az igazi Léda címmel, és ehhez tartozott egy leírás is, amelyben konkrétan lehetett tudni, hány fotót vett át Dénes Zsófia Kocó Jenő nevezetű ügyvédtől, amely soha nem került vissza. Tehát úgy kell tudni, hogy elvette a Dénes Zsófia, kölcsön, de nem került vissza az Ady Endre Emlékmúzeumban. A múzeum gyűjteménye analektákból, levelezésekből, grafikákból, fotókból, festményekből, szobrokból, érmékből, iparművészeti tárgyakból, a lapkivágatokból és könyvtári anyagból áll, és én azért nem megyek részletekbe, mert pontosan azt szeretném, hogy ne részletekbe beszéljük ezeket, hogy hány darab levelünk van, hány boncaberta, mert rengeteg van, vagy léda levelünk, vagy mi van nekünk eredetileg, például az egy kis séta cikke nálunk található, vagy a íróasztala. De még, még mutatom is konkrétan. ...2014-ben indult egy változás. És ezt én büszkén mondom, mert addig igazából köd volt. Ködben lappangott az Ady Endre Emlékmúzeum. Én amikor átvettem a múzeumot, akkor nekem az első dolgom az volt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeummal vegyük fel a kapcsolatot, és küldjenek, akkor Csorba Csilla volt, örömmel fogadta a felkérés, nagyon örült neki, és rögtön küldött is egy csapatot Nagyváradra, és onnantól kezdve kezdődött egy komoly munka, hogy feltérképezik a nagyváradi állagot. Az én elődömmel nem engedte be, tulajdonképpen nem engedett be senkit abba az irodába, abba a raktárhelységbe, ahol a relikviákat, a levelezéseket tartottuk. Ezekből most itt jó párat föltettem, hogy lehessen látni. Levelezések Ady Lajossal, Ady Lajosnak rengeteg levelét őrizzük, így a szülők felé, különböző költők, írók felé, vagy épp Ady levelezések, képes lapok, de ezek mindjárt így sorba fognak kerülni. Családi képek, nagyon nagy képek egyébként, ahol Idestől kezdve Tabiri Gézán át lehet látni fontos személyiségeket. Amit megjegyeznék, és aminek én nagyon örülök, hogy ez a munka többi évre szakadt fel, vagy tört meg, vagy inkább tevődött össze, és ez még nem ért véget. Tehát 2014-től 2017-ig dolgoztuk fel az anyagot, és olyannyira sikerült feldolgoznunk, hogy már a nagyját, 87%-ban mondjam így, sikerült átnéznünk, még a könyvtár egy része maradt hátra, olyan 70% a könyvtárnak. Ezt már csak azért mondom, mert nagyon sok Ady által szignózott és beírt köteteink vannak, és visszavárom a kutatóinkat, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársait, jöjjenek, végezzük, és úgymond fejezzük be a munkát, és aztán most örömmel mondhatom, hogy egy állandó jellegű kiállítás is úgymond látható, már így a horizontban, mivel a múzeum tulajdonképpen a 2014-től azért harcoltam és küzdöttem és kardoskodtam, hogy újítsuk fel, mert már érződött, hogy a múzeum vizesedik, az állaga vizesedik, a levelezések vizesednek, bár betettük rendesen savmentes palliumok közé, dobozoltuk, és mégis érezhető volt, hogy itt komoly és súlyos gond van, és ebben az évben, azaz körülbelül 3-4 héttel ezelőtt már megkezdték a munkát, úgyhogy az egész múzeum felújul, megújul, úgyhogy az ablakoktól az ajtókig ki lesz cserélve, teljes mértékben úgymond megfelelő múzeummá fog alakulni, amilyenbe kell őrizni Adinak a relikviáit és a gyűjteményeit. Többször segítettük nem egy kiállításon, így a Petőfi Irodalmi Múzeum Csinszka kiállításán is anyaggal, Csinszka rajzzal, mert ilyeneket is őrzünk, a kiállításhoz, hogy sikeresebb legyen. Amit még el szeretnék mondani, hogy, és akkor ezzel már zárom is, nem tudom, hogy eltelt az én időm, vagy lejárt az időm, mondjam így. Akkor ebből egy pár képet mutatnék, ahogy 2014-ben megkezdődött a munka. Van, aki magára ismer. Ez ott az első. Így van. Szomorúan konstatálom, hogy Tabéri Géza is, és Tóth János is eredeti dolgokat tett ki a tárlóba. Ezért nagyon látszanak rajta az idő vasfogai. Tehát eredeti könyveket, eredeti levelezéseket, így az egy kis séta is eredetiben volt kitéve 20 éven keresztül a tárlóban, úgyhogy olyan vékony lett, és selyempapír jellegű lett az egész a szöveg, hogy már alig lehet hozzáérni. Úgyhogy a Petőfi Irodalmi Múzeum úgymond jövetelével ez a koncepció teljes mértékben megváltozott, megpróbálunk nemes másolatokat kitenni, tematikusan változtatni a kiállításokat, de nem kitenni az eredetit. Sajnos ez a 40 év, mondhatnám, ez látszik mind a kötetekben, mind a levelezésekben és mind a fotókon. Egyébként itt már látszik a nagy munka. Igen. És akkor ezt akartam még mondani, hogy az Ady Endre Emlékmúzeum előtt álló szobor és az előtte lévő park sem volt éppen a legfényesebb, és azt is sikerült elrendeznem mindenféle fajta politikai háttérszéllel, hogy le tudjam köveztetni. Tehát, hogy le van kövezve az út, oda lehet szépen menni, virágot lehet tenni. Mondom még egyszer, hangsúlyozom, hogy nem kellett hozzá politika, csak akarat, és ezt meg lehetett valósítani. Amit még lehet látni, és azért is hoztam ezt a képsort, hogy az Ady Endre Emlékmúzeum igen gyér volt kívülről, tehát a pár MKKV-házi bútorzaton kívül a falakon szinte semmi, a tárlók tele értékkel, a nagyváradi napló eredetie kitéve, amely már, hogyha megfogjuk, akkor ez már porlik el, tehát ez pont egy eredeti 1903-as kiadású nagyváradi napló volt, mikor én átvettem a múzeumot, ez már bent van rendesen savmentes palliumok közé. Itt, amit lehet látni előttünk, ezek mind eredetiben voltak kitéve, a versek kötet eredetiben, kézzel jegyzett kötetek, lehet látni, hogy itt a gyönge kürtszó is ki volt téve az eredeti, az is csúnyán megbarnult, úgyhogy én még arra is kérem majd a Petőfi Irodalmi Múzeumot, hogy akár a restaurálásra is gondoljunk a jövőben, mert szükséges lesz. És még annyit szeretnék mondani záróakkordként, ez lett már az, ahogy én átvettem a múzeumot, feltöltöttem a teret, tehát ez az a tér, ami volt, amivel kaptam, ez lett a tér, zongorát, hiszen a fekete zongoráról tudjuk jól, hogy az is váradi ihletésű volt, én egy fekete zongorát beszereztem, nagyjából úgy néz ki, ahogy annó, tehát ez inkább illusztratíve, és akkor itt lehet látni, hogy hogy alakult a múzeum. Ezek már nem eredeti dolgok, amelyek ki vannak téve, ezek másolatok. Az íróasztalt egy olyan program keretén belül tettem ki, hogy légy olyan, mint Ady, írj úgy, mint Ady, és próbáltam késztetni a fiatalokat, hogy írjanak őszintén. Hát valóban múzeumi jelleget kapott az Ady Endre Emlékmúzeum. Körülbelül az én időm alatt olyan közel 400 tárgyal tudtam bővíteni az Ady Endre Emlékmúzeumnak a gyűjteményét, így a korabeli írógéppel, és így tovább. És ezt azzal szeretném zárni, hogy miért nem mentem mélyen bele az adatokba, hogy hány levelünk van, mert én azt szeretném, hogy jöjjenek el. Tehát ne én mondjam meg, hogy milyen boncabertás leveleink vannak, vagy lédás leveleink. Tessék szépen jönni Nagyváradra. És megmondom miért. Mert nagyon sok kötetből kiderül, hogy Budapesten kívül nem jönnek táplálkozni. Tehát az, hogy mi volt Váradon, vagy mi van Váradon, az homály. De még a kutatók számára is. Tehát az olyan az OSK-ban, vagy a Széchenyi Könyvtárban, vagy mit tudom én, a Petőfi Irodalmi Múzeumban lelhető tárgyak és levelezések között bolyongva egy bizonyos tematikát, vagy egy levezethető formát lehet találni egy-egy tematikára. De nem tudják, hogy mi van Nagyváradon. Hozzá kell csatolni. Tehát egy olyan állagunk van, és lapkivágatokról is beszélek, amelyet egyébként, mikor Hegyi Katalinnal felmértük, azt mondtuk, hogy talán Nagyváradon van a legtöbb lapkivágat. Korabeli lapkivágatokról van szó egyébként, amely felöleli egészen a 60-as évekig a Nagyváradnak, és az Ady, úgymond mondhatnám, utáni évek, és a szülők, és minden egyéb korszakát. És akkor azzal zárom, ez most már valóban a záróakkord, talán 2017-ben volt az, amikor találtunk egy köteg programot, műsorfüzetet, eredetieket, amikor az Ady Endre Emlékmúzeum megnyílt 1955-ben, és hát arra gondoltunk, hogyha már van egy köteg, hogy egyet a Petőfi Irodalmi Múzeumnak is eredetiben átadnánk. És ezt elő is készítettük, ugye betettük egy fehér palliumba, de ott maradt, ott felejtették a kedves kollégáim. És ezt most én elhoztam, úgyhogy én ezt át is szeretném mondani. Tehát ez egy eredeti program, az Ady Endre Emlékmúzeum megnyitásának a programja, amelyben benne van maga a műsor is, hogy kik szavaltak, kik nyitották meg a múzeumot, és két nyelven egyébként, úgyhogy itt lesz. Hegyi Kati, köszönöm.